információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-jei árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet már szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-jével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A kabinet döntést hozott a kaszinó koncessziók ügyében, és a dohány koncesszió teljes átalakítása is elindul. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot, sorolta a szerdai döntéseket. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. Hozzátette, a paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik. 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma hazánkban, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felmérésének előzetes adataiból. Eszerint június 1-én 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon, ez 35 ezerrel kevesebb a 2023-as összeírás adataihoz képest. A gazdaságok száma az elmúlt 10 évben összesen 41%-kal csökkent, az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület a 18%-os növekedéssel megközelítette a 33 hektárt. Egyre több gazdaság folytat egyszerre növénytermesztési és állattartási tevékenységet. 2023 óta 28%-kal nőtt a vegyes gazdaságok száma. Az állategységben kifejezett állatállomány 2023 óta 19%-kal gyarapodott. A gazdatársadalom kor összetétele érdemben nem változott az elmúlt 3 évben. A gazdaságok 37%-át 65 éves vagy annál idősebbek vezetik. Az adatok szerint tehát a mezőgazdaság egyik meghatározó kihívása továbbra is a gazdatársadalom utánpótlása. A KSH szerint ugyanakkor kedvező trend bontakozik ki a képzettség terén, a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya 12% fölé emelkedett. Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság ülése után az MTI-vel az országgyűlés alelnöke. Hallenné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a harmadik C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat úgy, hogy azok időpontja ne ütközzön a plenáris ülésével. A bizottság ülésén a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekeivel egyezett, miközben ez a munkarend az országgyűlés hivatala számára is jobban tervezhető, emelte ki az alelnök. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A legtöbb nehézséget a már az összes borrégióban megjelent aranyszínű sárgaság és az aszály okozta. Közvetve a szőlőkben keletkezett jelentős vadkár is a szárassággal magyarázható, mert emiatt jelentek meg az állatok tömegesen az ország számos borvidékén. A csapadékhiány ugyanakkor akadályozta a gombás növénybetegségek terjedését. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít, bár az eddigi adatokból ez egyelőre nem látszik. Az elemzés arra is kitér, Magyarország az EU 7. legnagyobb bortermelője. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csaknem 60 ezer hektárt érint. A magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. A kivitel nagyobb része a tartályokban szállított lédikbor, de egyre magasabb az üveges borok aránya, olvasható a közleményben. Válságos helyzetbe kerülhetnek a hazai almatermesztők. A rendkívül rossz időjárás következményeként az elmúlt fél évszázad leggyengébb termése várható Magyarországon, mindössze 130-140 ezer tonna. Az egyre kedvezőtlenebb klimatikus viszonyokon túl a gondokat tetézi az árréstopp és az ágazatban uralkodó szervezetlenség. Az étkezési gyümölcsnél az import és a raktárakban maradt termés, az ipari almánál a feldolgozó kapacitások folyamatos csökkenése is problémát okoz. Mindenről Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke tájékoztatott.
Tavalyi évben 170 ezer tonna almát születeltünk, amire akkor azt mondtuk, hogy az elmúlt fél évszázad leggyengébb termése. Az idei almatermés ezt is alul fogja múlni. 130-140 ezer tonna magasságában várjuk az idei almatermést. Ebből 50-60 ezer tonna lehet az étkezési alma, és a fennmaradó 60-80 ezer tonna az ipari alma. Ez az ipari alma mennyiség a körülbelül 350 ezer tonnás feldolgozóipari kapacitás mindössze 20-25%-ára lesz elegendő. Ez azért aggasztó, mert feldolgozóipari alapanyagot import forrásból nagyobb távolságokról behozni nem gazdaságos, vagyis a feldolgozóiparunk egy nagyon rossz kapacitás kihasználás mellett fog működni, és évek óta így működik, ami egyenes út a feldolgozó kapacitások leépüléséhez. Az étkezési alma piacunk a belföldi fogyasztást értve alatt 100-110 ezer tonnára becsülhető, és még jelen pillanatban is van a tavalyi készletekből magyar betakarítás hazai étkezési alma a tárolókban azért, mert az áruházláncok sokkal inkább a lengyel importot részesítik előnyben, és a magyar alma folyamatosan kiszorul.
Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja óvodakezdő csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária csoport. Az adományok zömében már eljutottak a Segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településre. A csomag tartalma a gyerekek és a családok valódi igényeire épül, tisztasági csomag, továbbá kézműves és kreatív foglalkozáshoz használható eszközök, valamint óvodai textíliák. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, 10. alkalommal indították el az óvodásoknak szóló programot. Az óvoda kezdést segítő felajánlásból Borsodabói Zemplén megyébe is jut, többek között Felsődobszára, Boldogkőújfalura, Novaidrányba és Vizsolyba. Tovább erősödik a következő hónapokban az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint. Az év végére nagyon erőssé válhat, és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. A WMO globális előrejelző központjainak prognózisai szerint mintegy 100%-os annak a valószínűsége, hogy az El Niño 2027 februárjáig fennmarad. A felszín alatti óceáni hőmérsékletek egyes területeken júliusban és augusztus elején több mint 8 Celsius fokkal voltak magasabbak az átlagosnál. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tenger felszíni hőmérsékletnek a passzát szelek gyengülésével összefüggő, időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb 1 évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az asszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. A WMO szeptember és november közötti időszakra vonatkozó több modellű előrejelzései szerint szinte valamennyi szárazföldi térségben nő az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínűsége.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Egy újabb éve itt vagy, vigyázz, mit kívánsz. Mit hagysz itt a földön, gyengébbel, hogy bánsz? Kísérjen a hold is téged testőrként. A sötétségben lásd meg a fényt. Talán meg van írva, és látnád már, de ne szaladj, ne szaladj. Talán furcsán hangzik, de kívánom, hogy ne maradj, ne maradj.
Műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Szeptember 4-i pénteki műsorunkban is elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután az almaecet lesz a témánk. Tudományos kutatások támasztják alá, amit már évtizedek óta voltak, akik állítottak, az almaecet fogyasztása segíti a fogyást. A témában Csupor Dezső szakgyógyszerészt, gyógynövénykutatót, az MTA doktorát, a pirolakalausz.hu alapítóját kérdezzük majd 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig. Tartsanak velünk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
life and love in Jesus' name.
Nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten igéjét olvasom a Krónikák második könyvének harmadik részének válogatott verseiből. Azután elkezdte építeni Salamon az úrházát Jeruzsálemben, a Móriá hegyen, ahol az Úr megjelent apjának Dávidnak, azon a helyen, amelyet Dávid kijelölt a jebúszi Ornán szérűjén. Uralkodása negyedik évében, a második hónap második napján kezdte meg az építkezést. Így szabta meg Salamon az Isten háza építésekor az alapméreteket. Hosszúsága a régi könyök mérték szerint 60 könyök, szélessége 20 könyök volt. A főépületet beburkolta ciprosfával, azt pedig finom arannyal burkolta be, és pálmafákat meg füzéreket készítetett rá. Díszítésül beborította a templomot drága kövekkel. Azután elkészítette a Szentek Szentjének az épületét. Készítetett a Szentek Szentjének az épületébe két kérub szobrot, és arannyal vonatta be azokat. Kárpitot is készítetett kék és piros bíborból, karmazsinból és lemből. A templom elé két 35 könyök magas oszlopot készítetett, a tetejükre pedig 5 könyök magas oszlopfőket. Azután felállítatta az oszlopokat a templommal szemben, egyiket jobb felől, másikat bal felől. A jobb oldalit Jákinnak, a bal oldalit Boáznak nevezte el. Salamon nem akárhol kezdi el az Úrnak szentelt templom építését, hiszen épp azon a Móriá hegyen, a jebúszi Ornán szérűjén, ahol az Úr megjelent Dávidnak. Ugyan a népszámlálási terve miatt az Úr keze sújtotta őket, de bűnbánata miatt épp itt szűnt meg az ítélet. Ezen a helyen tehát Isten kijelentette magát, s már nem is először. Itt nem valami teljesen új kezdődik tehát, hanem Isten korábbi tetteinek a folytatása következik. Salamon uralkodásának negyedik évében pontosan meghatározott körülmények között kezdi meg az építkezést. Az Istennek szentelt munka ugyanis sohasem esetleges, hanem rendben, időben és szépen kell történjen. A templom alapméretei is ezt tükrözik. Sok minden kell az emberi oldalról, erről hallottunk az előző napokon, de itt most pontosan az Isten által kijelölt arányokról van szó, melyek a szent hely méltóságát hivatottak kifejezni. A csarnok magassága, a színarany borítás, a ciprusfa burkolat, a pálmafák és füzérek, a sok-sok drágakő mind azt jelzik, hogy Isten háza nem hétköznapi épület, hanem az ő dicsőségének látható jele. Ám az Isten dicsősége messze felülhaladja mindazt, nem mérhető semmilyen földi értékben, csak az ember szívének odaszánásában. A templomépítés története arra tanít ma is bennünket, hogy amit Istennek adunk, az méltó legyen hozzá. Nem maradék, nem felesleg, hanem a teljes és az igazán szívből jövő. A Szentek Szentje a templom legkülönlegesebb része. Ez a találkozás helye. Isten jelenlétének a megnyilvánulása, ahová évente csak egy alkalommal léphet be még a főpap is. Az isteni szentség súlyát hordozza. Azt próbálja megmutatni, milyen messze van a föld az égtől, de ennek ellenére az Isten mégis közel jön az övéihez, és hozzájuk hajol. Itt nincs helye semmiféle emberi dicsőségnek, nagyra vágyásnak vagy épp hiúságnak. Ide csak alázattal lehet belépni és hódolni az Úristen fensége előtt. A templom bejáratánál két oszlop állt. Az egyik Jákin, jelentése ő megerősít, és a másik Boáz, jelentése benne az erő. Azt hirdetik, hogy Isten jelenlétével erősíti népét, és az ő ereje tartja meg őket. A templom tehát nem csak épület, hanem hitvallás. Isten az, aki megerősít, és Isten az, aki megtart. Vajon így van ez a mi személyes életünkben? Isten jelenléte az életünkben mennyire a mindennapi valóságunk része is, mennyire a saját tapasztalatunk? Készek vagyunk-e a legjobbat adni neki, hiszen ő egyedül méltó erre? Feleljünk rá ma szívből és őszintén. Amen. Urunk, köszönjük, hogy jelen akarsz lenni az életünkben. Add, hogy az életünk temploma a te dicsőségedet tükrözze, és erősíts meg bennünket nap mint nap. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-jei árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet már szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-jével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A kabinet döntést hozott a kaszinó koncessziók ügyében, és a dohány koncesszió teljes átalakítása is elindul. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot, sorolta a szerdai döntéseket. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. Hozzátette, a paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik. 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma hazánkban, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felmérésének előzetes adataiból. Eszerint június 1-én 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon, ez 35 ezerrel kevesebb a 2023-as összeírás adataihoz képest. A gazdaságok száma az elmúlt 10 évben összesen 41%-kal csökkent, az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület a 18%-os növekedéssel megközelítette a 33 hektárt. Egyre több gazdaság folytat egyszerre növénytermesztési és állattartási tevékenységet. 2023 óta 28%-kal nőtt a vegyes gazdaságok száma. Az állategységben kifejezett állatállomány 2023 óta 19%-kal gyarapodott. A gazdatársadalom korösszetétele érdemben nem változott az elmúlt 3 évben. A gazdaságok 37%-át 65 éves vagy annál idősebbek vezetik. Az adatok szerint tehát a mezőgazdaság egyik meghatározó kihívása továbbra is a gazdatársadalom utánpótlása. A KSH szerint ugyanakkor kedvező trend bontakozik ki a képzettség terén, a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya 12% fölé emelkedett. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A legtöbb nehézséget a már az összes borrégióban megjelent aranyszínű sárgaság és az aszály okozta. Közvetve a szőlőkben keletkezett jelentős vadkár is a szárassággal magyarázható, mert emiatt jelentek meg az állatok tömegesen az ország számos borvidékén. A csapadékhiány ugyanakkor akadályozta a gombás növénybeteg terjedését. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít, bár az eddigi adatokból ez egyelőre nem látszik. Az elemzés arra is kitér, Magyarország az EU 7. legnagyobb bortermelője. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csak nem 60 ezer hektárt érint. A magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. A kivitel nagyobb része a tartályokban szállított lédikbor, de egyre magasabb az üveges borok aránya, olvasható a közleményben.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Tudod, nem ezt akartam, de nincs is már miért. az enyém.
Műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Tudományos kutatások támasztják alá, amit már évtizedek óta voltak, akik állítottak, az almaecet fogyasztása segíti a fogyást. Az almaecet lassítja a gyomorürülést, fogyasztása hatására kevesebb inzulin termelődik, ami hatással van a zsírraktározás elindításában, fogyasztása esetén csökken az éhségérzet, és még gyulladás csökkentő hatása is van. Egy több mint 850 fős kísérlet alapján a résztvevők átlagosan 7,5 kilót fogytak napi 30 ml-es almaecet fogyasztása mellett 12 hét alatt. Csupor Dezső szakgyógyszerész gyógynövény kutató, az MTA doktora, a pirulakalausz.hu alapítója azt mondja, fontos szempont lehet az is, hogy az ecet fogyasztásnak nem ismerjük mellékhatását. Csupor Dezsővel Hegedűs Márk beszélgetett.
Témánk pedig az almaecet, ami úgy került most a látókörödbe a pirulakalauzon megjelent cikk szerint, hogy fogyás szempontjából merült föl. Itt mi az indulópont? Tehát ez egy olyan, mint a népi gyógymódok, népi megfigyelések, hogy emiatt kellett a kutatóknak megnézni, hogy emögött tényleg van-e valami, tehát ezt régóta használják az emberek így otthon fogyásra, vagy hogy került eléd ez a téma?
Szerintem nem népi gyógymód az almaecet, de hogy már pár évtized használják, ez biztos. Én is tudok arról, hogy 90-es években ennek vannak nyomai, és amikor én először erről hallottam, hát én ezt teljes butaságnak tartottam, mert hogy miért fogynánk az ecettől, tehát ennek mi értelme van, sőt, ugye láttam olyan termékeket, ilyenek most is vannak, hogy almaecet kapszula, na ez akkor még gyanúsabbá vált, hogy hogy lehet az ecetből kapszulát csinálni. Hát egy módon, hogy az ecetnek az illékony részét elpárologtatjuk, és ami visszamarad, az betesszük egy kapszulába. Hát mi marad vissza? Vannak ilyen polifenolos vegyületek az almaecetben, meg vannak olyan savak, amik nem illékonyak, ezek ugye visszamaradnak és beletelte egy kapszulába, de az ecetnek a nagy része, ami a víz, meg az ecetsav, az ilyenkor eltávozik. És nyilvánvalónak tűnt nekem, hogy az almaecet kapszula, meg az almaecet, az valószínűleg nem ekvivalens, de én egyikről sem hittem el nagyon, hogy ez hatásos lehet, de az elmúlt mondjuk úgy 10-20 évben elkezdtek gyűlni a bizonyítékok, és már úgy tűnik, hogy ennek mégiscsak van értelme.
És akkor milyen tudományos eredményeket ismersz, amiről azt mondod, hogy van eredménye, értelme az almaecet fogyasztásnak fogyásra való tekintettel?
Két irányba mehetünk. Az egyik az, hogy most már tudjuk, hogy ez hogyan hat, de hát ez csak mondjuk úgy, hogy érdekesség. Sok mindennek ismerjük a hatásmechanizmusát, aztán kiderül, hogy valójában az emberen ez a hatás ez nem elég kifejezett. Na de itt viszont már azt is tudjuk, hogy ez a fogyasztó hatás ez jelentős, mert amit egy most közzétett vizsgálatban leírtak, az az, hogy körülbelül 2-3 hónap alatt Körülbelül 7,5 kg fogyást lehetett elérni almaecet fogyasztással. Ez jelentős. Persze, aki fogyni akar, az néha ennél gyorsabban szeretne, de ez nagyjából az a tempó, amire azt mondják, hogy ez egy egészséges fogyás, akkor, hogyha valaki nem durván elhízott. És hogyha valami ezt a hatást képes kifejteni úgy, hogy mellette nincsen komolyabb mellékhatása, akkor az egy elég jó szernek tűnik, és úgy tűnik, hogy az almaecetre ez érvényes, tehát nem figyeltek meg olyan mellékhatást, ami a felhasználását korlátozná.
Amikor ezt a cikkedet olvastam, ott az jutott eszembe elsőnek, hogy azt mennyire tudja vizsgálni egy ilyen vizsgálat, hogy mellette mit csinál az ember a fogyás érdekében. Mert oké, hogy lehet, hogy az almaecetet elfogyasztja akárhány millilitert, vagy kis kanállal, vagy rácsurgatja valami ételére, oké, de mellette sportol-e többet, mint korábban, kalóriadeficitben eszik-e, más teszik-e. Szóval ez mennyire egyértelmű szerinted az adatokból, hogy az almaecet okozta 7,5 kilós fogyást, vagy egy ilyen komplex életmódváltás és tudatos fogyás irányába való elmozdulás?
Teljesen jó felvetés, mert sok olyan cikk van, ahol fogyás segítő termékek körül úgy mutatják ki a hatást, hogy nem csak egy beavatkozás történik az életmódban, hanem elkezd mellette sportolni, és az még jobb, amikor nincs is kontrollcsoport, hanem csak egy csoport van, aki mondjuk elkezd szedni egy kapszulát, és akkor mellette még életmódot, meg étrendet vált, és akkor a végén kimutatják a fogyást, és úgy interpretálják, mintha attól a kapszulától fogyott volna le, amit egyébként a futás meg az életmódváltás mellett beszed. Na itt most nem ez a helyzet, itt ezek elég jól tervezett vizsgálatok voltak, és az összehasonlító csoportokban ugyanolyan jellemzőjű embereket vettek be, és naplózniuk kellett, hogy egyébként még mit tesznek, és nagyjából a két csoport, tehát az, aki az almaecetet fogyasztotta meg, aki nem, az egyébként nagyon hasonló volt. Tehát feltételezhetjük, hogyha senki nem csalt, akkor ez a hatás ez tényleg létezik, és nem valami háttér torzító tényezőnek az eredménye.
Most kicsit bulvárosba fordulok, akkor ilyen értelemben az almaecet egy csodaszer, hiszen sokáig arról beszéltek kutatók, szakemberek, hogy igazából a fogyásra nincsen csodaszer. Úgy emlékszem, hogy évekkel ezelőtt mi is beszélgettünk arról, hogy mondjuk az olyan gyógynövények, amik valamilyen fogyásszerű hatást érnek el, azok a legtöbb esetben a vízhajtó hatások miatt érik ezt el, tehát hogy hirtelen mondjuk egy kilóval könnyebb lesz az ember, mert kipörgeti a vizet a szervezetéből, de attól még a zsírréteg nem tűnt el. És akkor most bejött ez a vényre kapható fogyókúrás szer, erről egy mondatot mondj nyugodtan, de hogy ezt ettől eltekintve, akkor az almaecet ez egy újdonság ilyen értelemben.
Igen, újdonság, és egy kicsit ezekkel az új népszerű fogyasztószerekkel párhuzamba is hozható, mert szemben a vizelethajtással, vagy a hashajtással, vagy ezáltal hatásos gyógynövényekkel szemben az almaecet teljesen más módon fejti ki a hatást, és ez a hatásmód ez eléggé hasonlít azokra a modern csodás fogyasztószerekre, amiket nagyon sok ember fogyaszt. Tehát itt nem az van, hogy vizeletet hajt, vagy hashajtó hatású, és akkor ugye, hogyha állandó hasmenésünk van, akkor lefogyunk, vagy pedig volt még egy csoport, ez az anyagcsere fokozó, ami egy kicsit mi megpörgeti az anyagcserét, vannak olyan növények is, azokkal az a gond, hogy azok általában vérnyomást is emelnek, és akkor emiatt veszélyesek. Na, ez teljesen más módon hat. Itt a hatásnak az alapja az, hogy a gyomor ürülést azt lassítja, emiatt a tehetségérzetet érez a fogyasztó, emiatt kevesebbet eszik, de az, hogy a gyomor ürülés lassul, abból az is következik, hogy a bélbe lassabban kerül be a szénhidrát, emiatt a cukor az lassabban szívódik föl, a cukor lassabban szívódik föl, akkor a cukor csúcs a vérben az kisebb, tehát nem megy föl annyira a vércukorszint, emiatt kevesebb inzulin termelődik, és az inzulin termelődés az pedig az egyik kiváltó ingere annak, vagy kiváltó oka annak, hogy elkezdjen tárolódni a zsír a szövetekbe. Tehát ez egy komplex folyamatnak a vége, és ugyanezt, amit most elmondtam, ugyanez elmondható azokról a ma népszerű és a híres emberek, meg nem csak általuk szedett fogyasztószerekről. Tehát nagyjából ugyanez történik, hogy lassítják a gyomorülést, csökkentik az étvágyat, csökkentik emiatt a vércukorszint emelkedést a vérben, csökken az inzulintermelés, tehát nagyjából ugyanez van, természetesen sokkal intenzívebb formában, akkor, hogyha ezt egy komoly gyógyszernél nézzük. Az almaecetnél ez a hatás az enyhébb, de nagyon hasonlít.
Mellékhatása van-e az almaecet fogyasztásnak?
Hát ha valakinek gyomorfekéje van, akkor rontani fogja, mert hogy savas, ez egy savas folyadék, illetve hogyha almaecet fogyasztás után az ember nem öblíti ki a száját, vagy nem eszik utána, akkor a fogaknak ez árthat, hiszen ez egy viszonylag erős sav, de nagyjából ennyi. Egyébként úgy érdemes fogyasztani, most nem akarok ilyen konkrét tanácsot adni, de a hatásmechanizmusból adódóan ez akkor a legjobb, hogyha étkezés előtt fogyasztja el egyébként is az ember, mert akkor fogja ezt a hatást kifejteni, hogy lassabban örül a gyomortartalom, nem megy fel annyira vércukorszint, tehát ezt így étkezéshez társítva célszerű fogyasztani.
És amit a gondolataid elején említettél, hogy szkeptikus voltál a különböző készítményekkel kapcsolatban, tehát a kapszula formában, vagy elém sodort már az internet ilyen gumicukorszerű, ilyen zselatinos, változatos, almaecetes valamit is. Tehát ezekben van különbség a hatásmechanizmusban, vagy a kutatás az kifejezetten a folyékony almaecetre vonatkozott, és nem tudjuk, hogy a kapszuláknak van-e hatékonysága?
A legtöbb kutatás az almaecetre vonatkozott, de volt olyan kutatás, ahol az ecetsavat nézték, és az ecetsavnál is nagyjából ugyanazt találták. Ebből arra következtetek, hogy itt az almaecetben lévő ecetsav a fő szereplő, tehát nem is feltétlenül az almaecetben található egyéb anyagok, amitől az almaecet ugye jobb ízű, mint az ételecet, hanem maga az ecetsav, ami mind a kettőnek a savasságát adja. Tehát az, hogy az ecetet tartalmazó gumicukor, vagy az elpárologtatott ecetnek a maradványát tartalmazó kapszula az hatásos lenne, ott azért erős kételjeink vannak. Amúgy a dózis, ami úgy tűnik, hogy hatásos, ez a körülbelül napi 30 ml almaecet. Ez nem túl sok egyébként. Ez ilyen két evőkanál nagyjából ilyen mennyiségről beszélünk, de ez az ecetre vonatkozik. Mindaz, amit eddig elmondtam, az almaecet kapszulákról, arról nem nagyon tudunk semmit.
És akkor most lehet, hogy nem jól értelek, de ezzel azt mondod, hogy más ecetekre is ez igaz lehet, csak azért az almaecet került előtérbe, mert azt finomabb, könnyebb lenyelni egy kanál almaecetet?
Hát, hogy miért az almaecetet kezdték inni? Talán pont emiatt, mert hogy ennek jobb íze van. És emiatt a legtöbb vizsgálat is ezzel kapcsolatos, tehát ha azt kell mondanom, hogy mire van bizonyíték, akkor azt mondhatom, hogy az almaecetre. De van egy-két vizsgálat, ami nem almaecettel készült, és az is jónak tűnik. De ugye mi a bizonyítékokon alapuló orvos, vagy én azt képviselem, és ez bár nem orvoslás, de a gondolatmenet ugyanaz, hogy arra mondjak én valamit, amire van bizonyíték, és jelenleg az almaecetre van a legtöbb bizonyíték, de nem lepődnék meg, hogyha valaki elkezdeni az ételecetet vizsgálgatni, ami nem almából készül, hanem etanolnak a tovább alakításából, és nem tartalmaz ilyen különféle aromanyagokat, hogy annál is ez a hatás kialakulna. Mert úgy tűnik, jelenleg úgy tűnik, hogy itt az ecetsav a fő játékos.
Csak egy utolsó kérdés, Dezső, egyet hátrébb lépve az almaecettől. Milyen érzés neked az kutatóként, hogy nem volt igazad? Tehát az volt egy szkeptikus hozzáállásod, és szerintem ez csodálatos, hogy egyrészt elmered mondani egy interjúban, nem úgy teszel, mint hogy én már mindig is tudtam, hogy az almaecet az a legkirályabb fogyasztószer, csak senki nem hallgatott rám. Tehát, hogy elismered mondani, hogy volt egy szkeptikus hozzáállásod, megismerted a tudományos dolgokat, és aztán ezt be tudod ismerni. Szóval kutatóként ez pont ettől izgalmas a szakmát, hogy van egy felvetés, aztán az eredmények meg mást mutatnak, és...
Igen, hát ez szerintem mondjuk úgy, hogy munkaköri kötelesség, hogy az ember így álljon hozzá, mert enélkül akkor dogmatikusan gondolkodunk, és ez meg nem kutatás. De én még annak is örülök, hogyha olyanról derül ki, hogy nem úgy van, ami sziklaszilárdan ténynek tűnik. Annak is örülök, hogyha arról kiderül, hogy pont fordítva igaz. De itt viszont azt éreztem, hogy itt van egy ilyen hatalmas űr, tehát egy bizonytalanság, mert most akkor maga az ecet a jó, az ecetsava jó, vagy az egyéb anyagok, amik az almaecetben vannak, meg korábban is azért volt valamiféle erre utaló jel, meg nekem már 90-es években is volt ismerősöm, aki esküdött arra, hogy az almaecettől fogyott le. Tehát volt itt egy ilyen zavaros információ halmaza, amiben én örültem volna, hogyha most kiderül, hogy akár az, hogy ez teljes butaság, és hiába isszuk, mert úgyse jó, vagy az, ami most kiderült. Nekem mindegy, tehát én vagyok az almaecet bizniszben érdekelt. Én azt szeretem, hogyha a tudomány aktuális állása az valami számomra felfogható és magyarázható magyarázatot ad, és most itt úgy tűnik, hogy van. Aztán persze lehet, hogy majd 5 év múlva kiderül, hogy itt volt valami, amit nem vettek észre, és mégse ennyire jó. Jelenleg úgy tűnik, hogy ez hatásos.
Emlékszel még, hogy ki volt az ismerősöd a 90-es években, aki almaecettől fogyott? Lesz ezt csak azért kérdezem, hogy tudod rehabilitálni, tehát tudsz neki írni egy üzenetet, hogy kedves ismerősöm, amúgy valószínűleg tényleg attól fogytál, mert most a tudomány is alátámasztja?
Én nem mondtam neki akkor, hogy én ezt nem hiszem, de konkrétan egyébként emlékszem, hogy kiről volt szó.
Tudományos kutatások támasztják alá, amit már évtizedek óta voltak, akik állítottak, az almaecet fogyasztása segíti a fogyást. Az almaecet lassítja a gyomorürülést, fogyasztása hatására kevesebb inzulin termelődik, ami hatással van a zsírraktározás elindításában, fogyasztása esetén csökken az éhségérzet, és még gyulladás csökkentő hatása is van. Egy több mint 850 fős kísérlet alapján a résztvevők átlagosan 7,5 kilót fogytak napi 30 ml-es almaecet fogyasztása mellett 12 hét alatt. Csupor Dezső szakgyógyszerész gyógynövénykutató, az MTA doktora, a pirulakalausz.hu alapítója azt mondja, fontos szempont lehet az is, hogy az ecet fogyasztásnak nem ismerjük mellékhatását. Csupor Dezsővel Hegedűs Márk beszélgetett.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Hogy mindennek van ára, nem mindegy, hogy hányszor fáj, ha fáj. Van, ami megéri, van az, ami nem. Rend a lelkem mindennek, de hát ha lesz pár könnyed pillanat. Van, ami megéri, van az, ami nem. Szabadul a szív, szabadulok én is, hazarepülök, ott van a helyem, jobb lesz nekem így, egyedül az úton, van, ami megérte, és van, ami nem, te is azért dobtál hármat, jobb, ha lépsz, ragaszkodni miért kell hozzá. Vége kész, ilyen ez a társas játék, néha nap, én meg ugye közben téged dobtalak. Szabadul a szív, szabadulok én is, hazarepülök, ahol a helyem, jobb lesz nekem így, egyedül az úton, van, ami megérte, és van, ami nem. Jobb hiány, játszhatsz majd újra, dobhatsz még hatost szívem.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a folytatásban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri hajnal, a Szentendrei úti alapza, itt az életem kemény nem kérde, én újra elindulok érte. A leges-leges-leges-leges legsötétebb erdőt keresd, a leges-leges legsötétebb erdőt. A leges-leges-leges-leges legsötétebb erdőt keresd, a leges-leges legsötétebb erdőt. Keresd a leges-leges legsötétebb erdőt. A leges-leges-leges-leges legsötétebb erdőt keresd, a leges-leges legsötétebb erdőt. A leges-leges-leges-leges legsötétebb erdőt keresd, a leges-leges legsötétebb erdőt. A leges-leges-leges-leges legsötétebb erdőt keresd, a leges-leges legsötétebb erdőt. Az Óbuda az nem Pite, Budapest szent lélektere, Filatoligát és Kaszás Gyüllő, Békás a megyer, Csillag a hegy, Kálit a jó gyári sziget, Akvinkum és Római fürdő.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.